Színházművészeti magazinunk, az Olvasópróba következik.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk harmadik évadának 13. adását hallják. Hangos periódikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk címe, amikor a báb mesél. Beszélgető társaim lesznek a Kispest Rózsatéri Református Gyülekezet ifjúsági és gyermekmissziójának munkatársai, Kalapos Liszka Zsófia, Mári Tekla és Sápi Gergő. A műsorban megszólal néhány gyermek is a Reménység szigetén megrendezett hittantábor résztvevői közül. Ha tehetik, tartsanak velünk! Valami különös titka a bábnak. Talán éppen az, hogy egyszerre élettelen és eleven. Egy darab fa, egy kis textil vagy egy kis papír, amely önmagában mozdulatlan, mégis elég hozzá két kéz, egy hang és egy történet, hogy már is személyiséggé váljon. A gyermek ezt a csodát minden magyarázat nélkül elfogadja. Nem azt kérdezi, hogyan mozog a figura, hanem azt figyeli, mit érez, mit mond, merre tart. A báb nem utánozza az életet, a gyermek képzeletében maga lesz az élet. A színház történetében a báb mindig különös helyet foglalt el. Nem egyszerűen a színész helyettesítője, hanem önálló nyelv. Egészen másképpen beszél, másként hallgat, másként tud örülni vagy sírni. A bábnak nem kell a valóság törvényeit követnie. Egyetlen mozdulattal repülhet, átváltozhat, vagy akár egy pillanat alatt bejárhatja a világot. Éppen ezért a gyermek számára természetesebb közvetítője a mesének, mint sokszor maga a felnőtt. A báb nem oktat, nem kioktat, hanem történetet mesél. Talán ezért maradt meg évszázadokon át a családi játékok részeként is. Nem szükséges hozzá színházi épület, díszletraktár vagy professzionális világítás. Egy székekből felépített paraván, egy pokróc, néhány fakanál, papírzacskó vagy zokni már elegendő ahhoz, hogy megszülessen egy előadás. A gyermek számára nem az számít, mennyire tökéletes a figura, hanem hogy hisznek-e benne azok, akik életre keltették. A képzelet mindig gazdagabb díszletet épít, mint amire bármelyik műhely képes volna. Éppen ezért a bábszínház különösen demokratikus műfaj. Nem kér különleges adottságokat, csupán játékosságot és bátorságot. A családok otthon is könnyen megteremthetik azt az élményt, amelyhez csupán néhány percnyi készülődés szükséges. Egy közösen elkészített figura már önmagában alkotás, az első megszólaló mondat pedig már közös történet. A gyermek nem pusztán nézője lesz az előadásnak, hanem alkotótársa is. Egyszer ő mozgatja a bábot, máskor ő találja ki a történetet, később pedig talán már ő mesél a kisebb testvéreinek. Így válik a játék észrevétlenül közös nyelvé. A keresztény nevelésben ennek különösen nagy jelentősége lehet. A hittanórák egyik legnagyobb kihívása, hogy a több ezer éves bibliai történeteket közel hozzák a mai gyermekek világához. A báb ebben nem pusztán szemléltető eszköz, hanem híd. Egy-egy bibliai szereplő megszólalhat úgy, hogy a gyermek nem csupán hallja, hanem szinte találkozik vele. Jónás vívódása, Dávid bátorsága, a tékozló fiú hazatérése, vagy az irgalmas samaritánus együttérzése egyszer csak nem elvont fogalom lesz, hanem átélhető emberi történet. A báb különleges szabadsága azt is lehetővé teszi, hogy a gyermek kérdezzen. Sokszor könnyebb egy bábtól megkérdezni, miért fél valaki, miért hibázott, vagy hogyan lehet újrakezdeni. A figura, mintha nagyobb biztonságot teremtene, mert nem a tanító beszél közvetlenül, hanem egy történet szereplője. Így a tanítás kevésbé válik előadássá, inkább közös felfedezéssé. Ezért talál természetes otthonra a báb, a gyermek és ifjúsági hittan táborokban is. Egy-egy esti előadásra készülve nem csak a történet formálódik, hanem maga a közösség is. Valaki megrajzolja a figurát, más elkészíti a paravánt, megint más a hangját kölcsönzi egy szereplőnek, és mire felgördül a képzeletbeli függöny, már nem csupán előadás születik, hanem közös szolgálat. Az együtt végzett alkotás ugyanúgy része lesz az élménynek, mint maga a bemutató. És amikor leszáll az este, különös hangulata támad ezeknek a rövid előadásoknak. A nap zsivaja lassan elcsendesedik, a gyermekek helyet keresnek maguknak, a paraván mögött pedig már készen állnak a figurák. Néhány egyszerű báb, néhány ismerős hang, egy régi bibliai történet, mégis minden este új találkozás. Nem a látvány varázsol el, hanem az, hogy a jól ismert történet újra megszólal. Mintha a báb emlékeztetne arra, hogy Isten igéje mindig újra elmondható, mert minden hallgató más és más élethelyzetben találkozik vele. A színház lényege végső soron mindig ugyanaz. Közösséget teremteni a történet körül. A báb színház ezt talán a legtisztább formájában valósítja meg. Nem a technika, nem a tökéletes illúzió, hanem az emberi képzelet és a közösen átélt történet áll a középpontban. Talán ezért marad velünk gyermekkorunkból egy-egy kedves báb figurára való emlék évtizedeken át. Amikor a báb mesél, valójában nem csupán a figura szólal meg. Megszólal a képzelet, a közösség, a hit, és az a vágy is, hogy történeteinket újra és újra továbbadjuk egymásnak. És talán ez a színház egyik legszebb feladata is. Láthatóvá tenni azt, ami puszta szavakkal sokszor kimondhatatlan. Kedves hallgatóink, ez itt az olvasó próba, amikor a báb mesél, ez a mai témánk. Éppen egy nagyszabású hittan tábornak a közepén vagyunk, a Reménység szigetén, ahová érkeztek a Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről és az anyaországból is gyermekek. Innen az anyaországból többek között a budapesti Kispest rózsatéri gyülekezetből érkeztek gyerekek, illetve fiatal munkatársak. A gyülekezet ifjúsági és gyermekmisszió munkatársai minden este egy-egy báb előadást tartanak a gyermekeknek. Őket kérdezem most. Egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy esténként báb előadással zárjátok a napot, Kalapos Liszka Zsófia?
A mi gyülekezetünkben ennek sok évtizedes hagyománya van, hogy a gyermektáborokban az este végén bábozunk. Ezért hát ezt így mi a szüleinktől örököltük át, meg talán a nagyszüleinktől is. Nem is kérdés, hogy legyen bábozás egy-egy napnak a végén.
Hogyan választjátok ki a történeteket?
Amikor összeülünk és beszélünk róla, hogy milyen történetet válasszunk, akkor igyekszünk olyan történeteket elővenni, amiknek van valamilyen szintű erkölcsi, keresztény mondani valója is, amellett, hogy amúgy izgalmas a gyerekeknek. Nagyon szeretjük Lázár Ervinnek a meséit feldolgozni, például a Szegény John és Árnika az egy nagy kedvenc, de előszoktak kerülni ilyen klasszikusabb keresztény ifjúsági irodalmak, mint a Nyomok a hóban, vagy az Életjátéka. Idén pedig egy angol mesét dolgozunk fel, a Maflázia című kalandmesét, kalandregényt.
Mennyi idő alatt készül el egy-egy ilyen előadás?
Hát, amíg megírjuk, vagy átírjuk az adott művet, az azért az egy-két napot igénybe vesz, és utána az, hogy kiosztjuk a szerepeket, összegyűjtjük a bábokat, azokat ilyen nagyon mindenhonnan is gyűjtjük, tehát nincs egy ilyen nagyon klasszikus nagy bábkészletünk, úgyhogy minden évben újdonság, hogy milyen bábokkal dolgozunk éppen. Úgyhogy néhány napot vesz igénybe, és aztán az olvasó próbát azért azt általában csak a héten szoktuk megállítani, amikor már elkezdődik, és mondjuk mi lejövünk, segítők egy nappal előbb, és akkor összepróbáljuk.
Milyen érzés gyerekeknek játszani úgy, hogy közben egy fontos üzenetet is szeretnétek átadni, Sápi Gergő?
Egyrésztről felelősség, mert tényleg szeretnénk, hogy a gyerekeknek tényleg lehessen az, amit elő szeretnénk nekik adni. Tehát az az információ, az az üzenet, hogy megkapják ténylegesen, és ne csak a bohózkodásunkat nézzék sokszor. Nem vagyunk profi színészek, tehát csak ifjúsági munkatársak vagyunk, de igyekszünk kihozni a magunkból a lehető legtöbbet. Jó érzés. Én mindig jól szórakozom általában a báb előadásaink közben is. A színfalak mögött általában nagy összeröhögések vannak, de arra mindig törekszünk, hogy ez kívülre mindig a fontos üzenet jusson el, és ne a háttérben a hangoskodás akár.
Mi az a minimális kellék, amiből már egy előadást létre lehet hozni?
Gyakorlatilag egy egyszerű pokróc, ami mögé elbújunk, és a bábok, akiket megmozgatunk. Tulajdonképpen ezzel már össze lehet állítani egy előadást, hiszen gyakorlatilag rajtunk múlik az, hogy kit is rakunk a bábok mögé. Elég sokszor ismétlődnek a bábok, tehát hogy aki tavaly éppen a szegény Johnny volt, az idén lehet, hogy a királyfi lesz, de az is lehet, hogy csak egy egyszerű háttérszereplő. Szóval nem kell sok minden ehhez. Igazából mi kellünk elsősorban, azt gondolom.
Olyan is előfordul, hogy esetleg a bábokat ott a táborban készítitek, vagy itt ebbe a táborba készült-e valamilyen báb?
Inkább kiegészítések vannak. Tehát megvannak a bábok, úgy az alapok, és például rákerül egy korona. Gyakorlatilag ilyesmiket tudnék mondani így, ami plusz lehet, vagy egy új ruha, egy új szakál, egy haj, egy kiegészítő, egy sapka, ami eltakarja a lányhajat, holott bábban korábban lány volt, most már éppen fiút játszik. Úgyhogy teljesen változó, nagyon egyszerű.
Évek óta báboztok. Mit tanácsolnátok azoknak a családoknak, azoknak a szülőknek, vagy gyülekezeteknek, ahol gyermekek vannak, hogy otthon vagy hittanórán, hogyha bábozni szeretnének, akkor hogyan kezdjék ezt el?
Találjanak egy jó történetet, és gyűjtsék össze a bátorságukat. Mert egyrésztről könnyű egy szöveget felolvasni, de akkor az olyan, mint egy gyakorlatilag, mint egy könyvből olvasnék föl. De hogyha a bábot személyesítem meg, ha tagoltan olvasok, az unalmas a gyereknek. De hogyha közben szórakoztatom őt a bábbal, és úgy játszok a hangommal akár, az mindig megtölti élettel azt a bábot, és akkor a történet is könnyebben eljut hozzájuk. Szóval a bátorság is egy jó sztori.
De hogy látod, hogy mennyiben másabb bábbal játszani, mint mondjuk csak úgy egyszerűen kiállni a színpadra?
Azt gondolom, hogy báb mögé könnyebb elbújni, mert egyrészt nem látják azt, hogyha nem tudom, az arcomon látszik az, hogyha bakizok, vagy valami hasonló, vagy hogyha fejeket vágok. Ugyanakkor a bábra nagyon oda kell figyelni, mert ha csak statikusan tartok egy bábot, az unalmas. Még akkor is, hogyha vicceseket mond, vagy érdekeset, ha nem mozog, egy idő után elveszíti a figyelmet. Úgyhogy ebből a szempontból könnyebb, hogy elbújhatok mögé, de másrésztről meg mozgatnom kell, mert különben nem lesz belőle érdekes karakter.
Beszélgessünk egy kicsit arról az előadásról, ami éppen tegnap este történt itt a Reménység szigetén, és azokról az előadásokról, amelyek a soron következő este előadásai lesznek. Mári Teklát kérdezem erről. Tekla, ez a mostani előadás, ez hogyan állt össze? Mi a történet, mi ennek a történetnek a lényege, és a ma esti, a holnap esti, az azutáni előadások, azok kapcsolódnak ehhez a történethez, vagy pedig önálló történetek azok is?
Hát úgy állt össze, hogy Zsófi ajánlotta ezt a Maflázia kötetet, Andrew Lang, azt hiszem a szerző. Ez egy Göncz Árpád fordítás egyébként, és ennek a szövegét én átírtam ilyen kicsit dráma jellegűen, ilyen párbeszédessé, és ez egy folytatólagos történet, mert ez egy meseregény, szóval 18 fejezete van, és azt kicsit lerövidítettük, és ebből áll össze ez a történet, úgyhogy ez minden este folytatólagos, ez így szokott lenni, hogy egész könyveket dolgozunk fel egy hétre, és azt bontjuk fel 3-4 éjszakára, amennyi időnk van. Mondjuk nálunk külön érdekes hagyomány, hogy az utolsó történetet azt élő szereplősben adjuk elő. Ami a fő történet, vagy a fő tanulsága ennek a történetnek szerintem az az, hogy az önzőség az nem visz előre, mert ugye a főszereplőnk Villó, ő nagyon okos, és emiatt, mivel túlontúl okos, nagyon önző is, és nem érdekli más, és aztán amikor szerelmes lesz, utána lesz a testvéreihez is kedves, valamint utána felelősséget vállal a saját hibáiért, és így helyrehozza azt, amit ő elrontott.
Gyakorlatilag te egy kész adaptációt írtál. Ez mennyire nehéz, hogy látod? Tehát mire kell ilyenkor odafigyelni, amikor az ember mondjuk így, hogy színpadra vagy bábszínpadra ír valamit? A karaktereknek a megformálása, megfogása, az mennyire nehéz feladat?
Hát mivel mese, ezért eléggé általánosak ezek a szereplők, ugye ezek a proppi mesefigurák, ezeknek azért a személyisége nem túl változékony, és ezért viszonylag könnyű őket így felépíteni, meg adva vannak a mesében. Ami kicsit nehezebb az az, hogy el kell képzelni, hogy a bábok mellett, meg a paraván mögött mi az az eszköztár, ami rendelkezésre tud állni, és mi az, ami megvalósítható így, és mi az a meséből, ami nyilván tele van csodás elemekkel, ami kihagyható.
Te hogyan látod, hogy mondjuk rövid idő alatt hogyan lehet létrehozni egy látványos, mégis egyszerű báb előadást?
Hát szerintem nagyon fontos, hogy amikor a karakterek látszódnak, akkor interaktáljanak egymással, és amit a Gergő is mondott, hogy ne csak statikusan álljanak. Igazából ez, ami meg szerintem a gyerekeket jobban bevonja, hogyha kiszól hozzájuk egy-egy karakter, valamint az improvizált viccek, amik eddig is elhangzottak, és valószínűleg el is fognak.
Ebben az előadásban is kiszólnak majd a bábok?
A narrátor szerepe az kifejezetten arra van, hogy ő bevonja a gyerekeket ebbe a mesébe, ő az, aki meginvitálja őket ennek a mesének a megnézésére, és ő kéri ki az ő véleményüket egy-egy karakterről, vagy történésről.
Akkor gondolom ezek az előadások ezzel az interaktivitással válnak teljessé. Ilyen formán gyermekek is alkotótársakká válnak?
Mindenképpen, hát egy alkotás csak a befogadó, és aki továbbadja a között tud létrejönni szerintem, úgyhogy mindenképpen ez. Meg abból, ahogy reagálnak, abból is azért sokat építkezünk. Például a király karaktere miután hallotta a nevetéseket, utána többször visszahozta ugyanazoknak, vagy a hasonló poénoknak a viccét, vagy amivel ugye nevetést tudod generálni, ezzel bevonva ténylegesen aktívan a hallgatókat ő is.
És hogy látjátok, hogy a gyerekeknek mennyi idő kell, hogy bevonódjanak az előadásba? Ez rögtön az elején általában eldől, vagy amikor már a történet kezd kibontakozni?
Szerintem ez korosztály specifikusabb inkább, akik kicsik, az óvisok, elsős, másodikosok, ők szerintem már viszonylag hamar be tudnak vonódni, mert megszólítva érzik magukat, még nem annyira szeparálják el a fejükben, hogy ezek a bábok nem igazi emberek. A nagyobbaknak talán több idő kell.
Kedves hallgatóink, folytatjuk az olvasópróbát, és a Kispest rózsatéri gyülekezet hittantáboros gyermekeit kérdezem most, elsőként is Melindát arról, hogy a tegnap esti előadás, az hogyan tetszett neked?
Nagyon tetszett.
A bábok közül neked melyik volt a legszimpatikusabb?
A kis királyfi, mert nagyon vicces volt.
És a többi bábról mi a véleményed?
Azok is jók voltak.
Manga, téged kérdezlek, hogy te ezt a történetet, amit tegnap láttatok, ezt össze tudod nekünk foglalni röviden? Mi volt ennek a lényege?
Volt egy szerelmes pár, akiknek nem született gyermekük, de hosszú-hosszú idő után végül mégis született 3 fiúk. A legidősebbet viszont megátkozta egy tündér, mivel nem hívták meg a keresztelőre a tündéreket, és túlontúl okos lett, és mindenkit kioktat, és gyakorlatilag mindenki undorodik tőle. A testvérei nem voltak olyan okosak, mint ő, nem volt mindig igazuk, mint neki, de becsületesek voltak, meg bátrak, meg kedvesek, és ők találtak is szeretőt hamar. Volt a királynő, aki szintén ilyen okos volt, meg nagyon sokat olvasott, és ő nem hisz se a tündérekben, se a sárkányokban, viszont nagyon nagy lett a meleg, és azzal magyarázta egy tudós a hűséget, hogy egy sárkány van a közelben, és azt el kell győzni. Ugye köztudott, hogy a legkisebb királyfi győzi le mindig a sárkányt a három közül, ezért rögtön a legkisebbel indítottak, de a sárkány győzött. Ugyanezt történt a középsővel is, a legidősebb pedig lusta volt elmenni, ő volt az okos királyfi, és itt tartottunk eddig.
Akkor azt jelenti, hogy ez a történet folytatódni fog. Zende, téged kérdezlek, te mennyire várod a folytatást, és te hogy gondolod, hogy körülbelül mi következik a folytatásba? Gondolkoztál ezen?
Még nem, de nagyon várom.
Melyik báb volt a leginkább életszerű?
A legnagyobb királyfi.
És hogyha te játszottál volna, mondjuk, hogyha megkértek volna, és ismered ezt a történetet, amit láttatok, akkor te melyiket játszottad volna el szívesen?
Én legszívesebben az egyik bohóckodó kisebb királyfit.
Mind a hármutokat kérdezem, hogy egyébként máskor is szoktatok bábelőadást megnézni, vagy akár ti magatok bábozni, vagy csak itt a hittan táborba vagytok ennek részesei?
Én máshol is szoktam megnézni bábelőadásokat sokszor.
Én régebben, de most már nem nagyon. Most már inkább csak rendes előadásokat.
Én 48-szor voltam színházban, és nagyon-nagyon szeretek bábozni, és otthon is van rengeteg bábom, a kedvencem egy gése, ami egy bunrakú.
Kedves hallgatóink, az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnereim voltak a Kispest Rózsatéri Református Gyülekezet ifjúsági és gyermekmissziójának munkatársai, Kalapos Liszka Zsófia, Mári Tekla és Sápi Gergő. Műsorunkban megszólalt néhány gyermek is a Reménység szigetén megrendezett hittantábor részvevői közül. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!